A Jelenések könyve, 3. fejezet, 7. versétől a 13. versig hallgassuk meg Isten igéjét. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert már kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az Új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig olvastam Isten igéjét, imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy itt lehetünk e hajléban, és hozzánk is szólni kívánsz. Köszönjük, hogy van beszéded, van szabad hozzánk, és tudod aktuálisan, hogy mit kell nekünk most, ma este mondani. Mi van éppen a gondolatvilágunkban, mivel küszködtünk, vagy éppen mi sikerült, mi vezet jóra, vagy milyen gondok és bajok voltak el mai napon. Köszönjük, hogy te meg tudsz úgy szólítani a Szent Léleken keresztül, tudod úgy magyarázni számunkra az igét, amely szíven talál bennünket, amely üzen számunkra, amely kérdéseinkre is választ kaphatunk és nyerhetünk, és vágyunk erre. Többször megtapasztaltuk már, hogy te így szólítottál meg, olyan aktuálisan, olyan frissen, és pont azzal kapcsolatosan, amely éppen talán bennünket foglalkoztatott. Pont azzal kapcsolatosan, amely éppen történt a napokban. Köszönjük, Urunk, hogy te nagyon jól látsz bennünket, és belénk is látsz, és tudod választ adni, tudod üzenni, üzenetet átadni számunkra. Tedd meg ezt ma este is a te kegyelmedből. Amen. Filadelfia városa, amelyben egy gyülekezet van, és kapja ezt az üzenetet, amelyet felolvastam, és hallhattunk. Ez a város a 7 kis-ázsiai gyülekezetek közül a legfiatalabb város volt. Mindössze 200 éves volt, amikor kapja ezt az üzenetet Jézus Krisztustól az a gyülekezet, mely ebben a városban volt. Az első keresztény üldözések az Néró uralkodás alatt tört ki nagy erővel, Krisztus után 54 és 58 között, és eljutott ebbe a városba is, és följegyezték azt, hogy 11 ember halt meg a gyülekezetben, a gyülekezetből, akik nem tagadták meg Jézus nevét, akiknek lehet, hogy kevés erejük volt, mégis kitartottak Istenük mellett, és készek voltak még a halálba is menni, nem megtagadva Jézust, vállalva őt, de ez azt jelentette, hogy meg is ölték őket. Mert Néró császár elrendelte, hogy mindenki boruljon le a császár képe előtt, és mindenki hordjon magán császári jelvényt, és aki ezt nem tette meg, azt megölettette. Felségárulás, lázadás és megölte. megölettette. Hát a keresztények természetesen az ő Istenük, a mindenható Isten előtt borultak le, és nem akartak leborulni egy ember előtt, aki Istennek tartotta magát, aki nagynak emelte magát, Néró, és ők nem akartak ilyen imádatba, ilyen hamis imádatba részt venni, és az azt jelentette, hogy megölték őket. Ezért is van az utalás itt, hogy kevés erőd van, de mégsem tagadtad meg az én nevemet. Ennek a gyülekezetnek csak dicséretet mond Jézus. Bemutatkozik számukra, mint a többinek is, és megdicséri őket. Itt nincs elmarasztalás. Ahogyan vettük a 7 gyülekezetből, csak a szmirnaira volt még ez igaz, hogy nem marasztalt el, vagy nem hozott föl Jézus valamilyen bűnt, amiből meg kell térni a gyülekezetnek, ez igaz Filadelfiára is. Nem hoz föl. Dicséri őket, illetve még azt is mondja nekik, hogy adok neked valamit. Valakiket, meg valamit. És nézzük meg azt, hogy hogyan mutatkozik be Jézus ennek a gyülekezetnek. Aztán miért dicséri meg őket. És végül pedig nézzük meg, hogy mit is ad ennek a gyülekezetnek Jézus. Úgy mutatkozik be Jézus a filadelfiai gyülekezetnek és angyalának, hogy ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa. Szeretnék legfőképpen azzal foglalkozni, hogy mi is az, hogy nála van a Dávid kulcsa. Mit jelent ez? Nagyon egyszerűen, sokféleképpen lehetne kibontani, magyarázni, bonyolultabban, és nagyon egyszerűen szeretném. Hát egy kulcs mihez kell? Egy zárhoz. Egy ajtóhoz kell általában a kulcs. És hát mi emberek ebben a világban miért alkalmazunk ajtót, és miért alkalmazunk zárat? Hát azért, mert védjük az értékeket, azért, mert a bűn miatt elterjedt a zár, mert ha nem zárnánk le a kocsit, akkor megnézhetnénk 2 óra múlva, hogy ott van-e még. Vagy ha nem zárnánk be a kaput, mert még ajtó sem lenne rajta, mert még a házunkon sem nagyon, akkor megnézhetnénk, hogy van-e még érték ott. Nem-e lopták el. A bűn miatt kellett ajtó, a bűn miatt kellett zár. És természetesen a zárnak meg van kulcsa. Az első ilyen ajtó már a Biblia legelején olvashatunk. Lehet, hogy láthatatlan, lehet, hogy nem látjuk mi se azt az ajtót, de alkalmazta mindenható Isten. Amikor vétkezett Ádám és Éva, bűn követett el, akkor honnan is kellett nekik elmenniük? Az Édenből. És vissza tudtak menni? Nem. Egy láthatatlan ajtó, egy zár le volt zárva. Kérubokat rakott oda mindenható Isten, hogy őrizzék az életfájához vezető utat, mert vétkezett az ember, és ezt az értéket már nem veheti el. Ezzel az értékkel már nem élhet az az ember, aki vétkezett az Isten ellen. A bűn miatt jött be az első ajtó és az első zár. Nem mehetett vissza, mert ki lesz zárva az ember az édenkertből. Aztán van zár, meg van ajtó a bárkán is, amelyet Noé épített. Hívogatott, Noé, lehet bejönni, még kegyelmes az Isten, meg lehet menekülni az ítélettől, az özönvíztől, az emberek csak legyintettek, aztán az Isten is legyintett egyet, mert bezárta annak a nagy bárkának az ajtaját, és oda 8 ember benne volt, de a többi már nem mehetett be. És azok az emberek, akik kívül maradtak, azok elvesztek. Hát Jézus is valami hasonló ajtót őriz. Valami hasonló zárba illik bele az ő kulcsa. Ott van ő, ahol a megtartatás van. Ott van ő, ahol a menny dicsősége van. Hiszen ő a gazdája. Ő az ura és gazdája annak a birodalomnak. Ő a Dávid, ő a király, az örök király, és ő nála van a birodalomnak a kulcsa. Ide csak az mehet be a menny dicsőségébe, akit Jézus az ajtón belül beenged. Az beléphet, az bejöhet. Ő az, aki nyitja. Senki más nem tudja kinyitni. Ezt ő tudja kinyitni csak. És nála van ez a kulcs. A következőt mondja, amikor itt volt a földön az embereknek, és mondja nekünk is, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erről így szól. Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás. Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és a prófétákat mind a Isten országában, magatokat pedig kirekeszve onnan. Tehát ezt láthatjuk, ezt mondja Jézus, hogy igyekezzetek bemenni. Én vagyok a ház ura, a gazdája. Én nálam van a kulcs. Hát nem így van nálunk is. Amelyik lakásban lakunk, annak a kulcsa nálunk van. Mi nyitjuk, mi zárjuk. Mi kezünkben van. És Jézusnál meg a mennyországnak a kulcsai találhatóak. És hív bennünket. Most még nyitva van ez az ajtó. Most még nem zárta be. És ne jegyél meg, ő tud téged csak kizárni. Ha őt ismered, ha őt szívedbe fogadtad, ha ő az életednek az ura, akkor te beengedtetés nyersz majd ott a menny dicsőségébe. Senki más ki nem zárhat téged. Senki más nem veheti el ezt tőled. Mert Jézus, aki igaz, aki így mutatkozik be, aki szent, az belül van az ajtón. És csak az igazakat és szenteket fogja beengedni. Senki más nem lehet be. Mert az országba csak az igaz és a szent léphet be. Ezért kellett kilépni Ádámnak és Évának, mert már ők nem voltak igazak, és nem voltak szentek, mert vétkeztek. És el kellett hagyni az édenkertet. És csak az jöhet vissza, csak az kerülhet újra az Isten közelségébe és a menny dicsőségébe, aki szent és igaz. Na de mi nem vagyunk, azok mondhatjuk. Vagyis azok vagyunk, ha Jézusban, a szentbe és igazba hiszünk, mert ő az, aki megigazított, és ő az, aki megszentelt bennünket, odatértél bűneiddel, igazságtalanságoddal, szentségtelen bűneiddel, megtapasztaltad, hogy megbocsátotta, eltörölte, szentétett és igazzá tett. És kinyitja számodra ezt az ajtót, és mindazok számára, akik ezt átélték életükben. De hagyd mondjak egy olyat is, a leelső jelentése ez ennek az esetnek, ennek a leírásnak, hogy Jézus, a Dávid kulcsa nála található, de sokszor, amikor megyünk így üzletekben, vagy üzletek előtt, akkor sokszor észreveszünk, hogy föl van írva, hogyha baj van, vagy tűzeset van, akkor XY-on kell értesíteni, mert hogy nála van a kulcs. Ő tud oda bemenni. Ő tud oda bejutni. És hát így van a mi életünkben is, hogyha baj van, már pedig elég nagy baj a kárhozat, tüze, az elég nagy tűz, és megperzselhet bennünket, ő az, aki kinyitja a mennyország ajtaját, és nem menekülhetünk ettől. De életünkben nem csak ez a tűz van, hanem sok-sok tűzzel kell küzdenünk. Ott vannak a kapcsolatoknak a tüze, meg gondja, meg baja. Kulcs, ott is Jézus. Életemben ott is kulcs. Amikor ott van a mi életünkben az aggódás tüze, ott is Jézus a kulcs. Ő tud megoldást adni. Ő lehet ott is a kulcs a mi életünkben. Ő hozzá futhatunk. Ő hozzá menekülhetünk. És ő az, aki ki tudja nyitni azt az ajtót, amelyen békességünk lehet, amelyben megtapasztalhatjuk azt, hogy kapcsolataink helyreállhatnak, vagy házassági kapcsolataink is, ha már megromlott a bajban, odafuthatunk ahhoz, akinek kulcsa van. Aki ki tudja nyitni azt, amit mi nem tudunk. Meg tudja oldani azt, amit mi nem tudunk megoldani. Mert ő az igaz és szent, és ő tud változást hozni életünkben, kapcsolatainkban és sok-sok mindenben. Tehát járuljál hozzá akinél a kulcs van, akinél a megoldás van. És járuljál ő hozzá, akinek életében és vérében megtisztíthatod, fehéré válhatsz, szenté válhatsz, igazzá válhatsz. Hiszen a Jelenések könyvében olvassuk, hogy kik azok, akik nagy nyomorúságból jöttek, hát azok, akik megmosták ruhájukat és megtehérítették a bárány vérében. Ezek juthattak be, ezek lehetnek ott a menny dicsőségébe. És ezek mehetnek és lehetnek majd ott örökön örökké. Tehát ő nála van a kulcs, a királyság, a Dávidnak a kulcsa. Azt mondja a gyülekezetnek Jézus, hogy én a Szent, az igaz, ezt mondom nektek, hogy tudok cselekedeteidről, és én a nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Azt mondja, hogy gyülekezetnek Jézus, bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet. Miért mondja ezt Jézus, hogy kevés ereje van filadelfiai gyülekezetnek? Hát hiszen meg tudták tartani az igét. Hát ahhoz kérek, kevés erő kell? Kevés erő kell ahhoz, hogy az ember megtartsa az Isten igéjét, beszédét? Hát ahhoz sok erő kell. Csak azért mondja, hogy kevés, hogy mondja azt a gyülekezetnek, és tudatában vésse azt a mindenható Isten, hogy hát kevés erő volt, de arra nagy erőre számítottál, ami tőlem jön. Mert csak így tudjuk megtartani Isten igéjét. Ha tudom, hogy nekem erre nincs erő. Kevés az erőm. És tényleg kevés az ereje az embernek, hogy Isten beszédét megtartja. Mert ha ez nem így lenne, akkor mi nem vétkeznénk, simán üdvözülne mindenki. Mert lenne erőnk betartani ezt az egész törvényt, az egész Bibliát, mert van ereje az embernek. De épp az, hogy nincs. És jó, hogyha tudomásul vesszük ezt mindig. Mert ha ez tudatomban van, hogy kevés az erőm arra, hogy megtartsam az igét, akkor ráhagyatkozok arra mennyei erőre, amely már elég ahhoz, hogy tényleg megtartható legyen életemben és életünkben a 10 parancsolat, vagy Isten igéje és törvénye. Luther mondta azt, hogy erőnk magában mi sem ér, mi csak hamar elesnénk. És ez tényleg így van. Erőnk tényleg mi sem ér. De jó, hogyha ezt az erőt, azt a keveset, amely van neked, meg nekem, rá összpontosítjuk arra, hogy elhatározzuk magunkat abban, hogy igen, cselekedni akarom Isten igéjét. Hát nem ez a vágyunk. Nem ezért jöttünk ki erre az Isten tiszteletre is. Hogy amit hallok, amit üzen nekem az Isten, nagy vágyam van arra, hogy én azt meg is cselekedjem. Amikor kinyitja egy hívember a Bibliáját reggel, akkor erre vágyik. Uram, ezt mondtad nekem, ó, de jó lenne ezt megtartani a mai nap. És ezért is imádkozom, nem? Meg most is fogom majd imádkozni, hogy Uram, segíts meg, hogy amit hallottunk, az valóság legyen, valóra tudjam váltani, meg tudjam tartani. De jó, hogyha erre feszül be az ember, az a kis energiáját, ami van, ebbe fekteti, erre fókuszálja rá. Mert hát a napnak is van ereje, de ha szólt fénye van, az nem olyan sokat ér. De a nagyítóval kimegyek, és összegyűjtöm azt a fényt, akkor még tüzet is tudok gyújtani. Meg át tudom lyukasztani a papírt, meg a levelet, meg sok minden mást. Ugye csináltak egy gyerekkoromban még rosszakat is, vagy még egy kicsit a bogát is egy kicsit megpörköltük. Hát nem jól tettük természetesen, de ugye akkor ilyen csintalan dolgokat is tettünk. Mert erő van abban, hogyha összegyűjtöm, összpontosítom azt az energiát, ami rendelkezésemre áll. És de jó, hogyha saját életedben erre összpontosítasz. És ha nem erre összpontosítunk, akkor elmegy az erőnk, és nem lesz energiánk, hogy egyáltalán akarjuk is Isten igéjét megtartani. Tehát annyi mindenre el lehet fecsérelni az embernek az energiáját. Lehet egymás ellen küzdeni, lehet a másik embert kibeszélni, és akkor nem jut erő a jóra. Nem jut erő az imádkozásra, mert akkor már nem fog imádkozni, amikor kibeszélte a másikat. Meg amikor harcolok a másik ellen, már nincs energiám, mert elment erre az energiám. Aztán lehet az életünket összpontosítani, hogy az Úrnak akarok szolgálni, meg lehet arra összpontosítani, hogy minél több pénzt keresek. Lehet. És akkor minden időmet az veszi el, hogy én mindenki majd azon vagyok, hogy minél több pénzem legyen. És akkor a mennyei kincsgyűjtésen mi lesz? Hát az áll. A stagnál. Arra nem várhatok akkor olyan sokat. Mert másra fordítottam az én energiámat. Olyan jó lenne, hogyha ezt is látnánk, hogy olyan rövid a mi életünk, és de jó, hogyha mi energiánkat oda összpontosítjuk, hogy Isten szerint éljünk. Pál azt írja, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáját. Ebbe feszülök bele. Minden energiámat ebbe ölöm bele. Hát furcsa is lenne, egy futó tesztel csak megállna, hát látom egy szép virágot, hát hagyszak egy csammál, aztán a többiek meg elsprintelnének mellette. Majd meglátna egy lapátot, az közben gyorsan félreállna, mert neki most ásni van kedve. Az közben megfutnak a cél felé. Lehet ilyet csinálni lelki értelemben. Hogy energiámat ki megyek, ki teszem félre magamat, nem feszülök bele, amit Isten elém ad, és már is elfecséreltem, és nem fogom tudni azt teljesíteni, amit Isten elém adott. Azt az egyenes pályát nem tudom megfutni úgy, hogyan meg kell. Kevés erőnk van. Vagy erre, vagy arra. Azt mondja Jézus, két úrnak nem lesz szolgálni, mert kevés az erőt, hogy mind a kettőt tud szolgálni. Vagy az egyiket, vagy a másikat. Vagy ennek neki feszülve, vagy a másiknak neki feszülve. A kettőt nem lehet együtt, mert kicsi az erőnk. Összpontosíts magadat a Krisztus hívására, Istennek engedelmes életre, és áldást fogol megtapasztalni. Nehémiás életében, és nagyon jól látjuk ezt. Neki feszül. Ad egy jó feladatot Nehémiásnak a mindenható Isten. Menjél el, ott van romba dőlve Jeruzsálem, építsd meg a várfalakat. És megy Jeremiás, és neki lendül. Micsoda csúcs teljesítmény történik ott. 52 nap alatt felépül a fal. Hát ez óriási tempó, hogy így föl tudták építeni a romos falakat, a lyukas falakat. Na de hát nem csak ez történt ott, hanem arról olvasunk itt Nehémiás könyvében, hogy ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel, nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szambalat ötösször is hasonló üzenetet küldött nekem, legényével. Nyílt levéllel a kezében, amelyben ez volt írva. A pogány népek között az a hír járja, és Gamsum is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad a Jeruzsálemben, királyban, Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet. Ezért jöjj és tanácskozzunk egymással. Én azonban ezt üzentem neki, nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz. Csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akar bennünket félelmeteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvünk a munkától, és nem készül az el. Azért te erősíts engem. Jöjjön, Nehémiás, erősíts engem. Mert én ebbe akarom belevetni az energiámat. És mi haszna tárgyalásokra? Mi haszna szóbeszédekre? Mi haszna különféle hamis pletykákra? Én nem fordítom az energiámat, mert nem éri meg. Hanem mi az Úr ügye? Ez. Akkor teszem azt. Ez az én feladatom, és fölépül ez a várfal. És amikor a gyülekezet tagja is ezt teszik, mert az a gyülekezet azt tette, akkor szépen épül az, amit az Isten építeni akar. Szépen épül a karcagi gyülekezet is, ha mindenki beleveti magát, ha mindenki azt látja, hogy mi az én szolgálatom, mi az én területem, imádkozok, hol van az én helyem, olyan szépen le van írva Nehémiás könyvében, hogy ez a család ott szolgált, az meg a kapuknál építette, az meg ott a déli irányban lévő helyen építette, az meg a sarkon. Mindenki megtalálta azt a helyét, hogy Isten hova küldi, hol kell neki azt a várfalat építenie, hol kell neki munkálkodnia. És milyen jó, hogyha ezt tudjuk tenni, hogy azt a kis energiánkat az Úr szolgálatába, az Úrnak való engedelmességbe fordítjuk, és nem engedünk a kísértőnek, különféle hívogatásának, hogy gyere most beszélgessünk Gerdula, Lamarról, mert abban marad a munka. Az Isten munkája. Ki akar bennünket vonni a sátán sokszor, hogy elfecséreljük a mi erőnket egészen másra. Ne engedd. Ez a gyülekezet belefeküdt abba a kevés erőbe, és megtapasztalták, hogy egyet léptek, és jött a mennyei erő, mint hogy a Nehémiás is belefeszült, és még kért is az Istentől, hogy ebbe erősíts meg engem, és jött a mennyei erő, és tudták építeni, tudták végezni, tudták tenni az Isten akaratát. Legyen fontos számodra, és Isten igéje, annak megtartása. Ebbe feszülj bele, ebbe add bele energiádat, és megtapasztalod, hogy mennyei erő érkezik onnan felülről, és tudod cselekedni Isten akaratát. Aztán azt mondja Jézus, hogy mivel ilyen engedelmesek vagytok, megtartjátok az én igémet, nyitott ajtót adok nektek. Most jön az, hogy mit ad Jézus ennek a gyülekezetnek. A gyülekezet adta az, hogy engedelmeskedett, és Jézus válaszként meg azt mondja, nyitott ajtót adtam eléd. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Ez nagyon aktuális volt ennek a városnak. Mert ezt a várost egy célból építették annak idején. A cél pedig az volt, hogy ez a város a görög kultúrát fogja majd tovább terjeszteni a barbár világ felé. És Philadelphia lesz az a város, amely kapuja lesz a görög kultúrának, és ezen a városon keresztül, mert maga a város is tudja közvetíteni a barbárok felé a kultúrát. Ezért ajtónak is nevezték ezt a várost. Hát Jézus azt mondja, hogy hát ez a város, ez a gyülekezet, meg olyan ajtó, olyan lehetőség, hogy nem a kultúrát, hanem az evangéliumba ajtó. És evangéliumot hirdethet ez a gyülekezet. Ajtóvá válhat. Méghozzá a föld és a menny között. És a gyülekezet végül is ilyen, nem? Föld és a menny között lehet egy ajtó. Mert a gyülekezetből lehet menni a menny felé. Hogy tudod imádkozni emberekért, akik bajba vannak, de mennyei üzenetet is tudol kapni, mert nyitott az ajtó, hogy hirdest. Hirdest az embereknek Isten szeretetét. Természetesen az egyház nem kultúrellenes. Mert szeretjük a verseket, a keresztény verseket is, szeretjük az éneket, hát a baptistákról meg különösen mondják, hogy zenei gyülekezet, szeretjük ezeket. De a legfontosabb nekünk nem a kultúra, meg annak továbbadása, hanem az evangélium továbbadása. És Isten nem egyszer a te életedben, az én életemben is ajtót nyit, hogy hirdesd az evangéliumot. Megnyitja a lehetőséget egy beszélgetésben, ott a munkahelyen, vagy a szomszéddal, vagy más valakivel, és megnyílik az ajtó arra, hogy mi belépjünk az evangéliummal, belépjük Isten szeretetével, és hirdessük azt az embereknek. Hányszor nem léptünk be? Hányszor nyitva tátongott az ajtó, és olyan bátortalanul próbáltunk volna belépni? Vagy talán elmentünk mellett. Aztán később jutott eszünkbe, hogy micsoda zicser helyzet volt. Micsoda helyzet volt, hogy beléphettem volna, mondhattam volna az evangéliumot, és én megkihagytam. Pedig nyitott ajtót adott elém a mindenható Isten. Lásd meg életedben ezeket a nyitott lehetőségeket. Jézus adja az nyitott lehetőségeket, hogy mi nem a kultúrát, hanem az evangéliumot vigyük az emberek felé, hogy üdvözüljenek, az örök életre eljuthassanak. És imádkozhatunk ezekért az emberekért. Isten segítsen erre, hogy meglátva egy gyülekezet is tudjon belépni az ilyen nyitott ajtókon keresztül, hirdetve az evangéliumot. Aztán Jézus nem csak nyitott ajtót ad a gyülekezetnek, hanem azt olvassuk, hogy embereket is. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Vagyis Isten ad lehetőséget ennek a gyülekezetnek, hogy emberek téljenek meg. Még hozzá nem is akárhonnan, a sátán zsinagógájából, akik meg hazudnak is, akik bűnben is élnek, akik hamis dolgokat hirdetnek és mondanak, na én onnan hozok el embereket ebbe a gyülekezetbe, és megtudják azt, hogy én téged nagyon szeretlek. Milyen jó, hogyha hallod azt, talán találkoztál olyannal, aki azt mondta, hogy téged tényleg szeret az Isten. Hogy megtudja, hogy téged szeret. Aztán viszont tudjuk mondani neki, hogy nem csak engem, hanem téged is szeret. Mert érted is meghaltott a Golgotán Jézus. És milyen jó, hogyha meggyógyikat élt, meghallja az ember, és ő is megtapasztalja, hogy szereti téged az Isten. És megtér. Olyan szép az, amikor egy gyülekezetben jönnek az emberek, mert Jézus adja az embereket a gyülekezetbe. Tehát ennek a gyülekezetnek is mennyi embert adott Jézus. Világosságra vezetett egyszer téged. Megérthetted az ő szavát. Lehullhatott a szemedről a lepel. És megérthetted az evangélium titkát. És itt vagy ebben a gyülekezetben, beépített, adott téged ebbe a gyülekezetbe. Mint egy ajándékot. Így nézhetünk egymásra, hogy téged is adott ajándékul, téged is, és ennek a gyülekezetnek te ajándéka vagy. Jézus adott téged. De milyen szép az, amikor, mert ugyanúgy vesz az unokáinkat és gyermekeinket, akik itt nőttek fel, ők is, ha megtélnek, Jézus adja ennek a gyülekezetnek. De olyan szép az, amikor úgy kívülről jönnek. A sátán zsinagógájából az emberek. A bűnbe merült, a mélységeket megjárt emberek bejönnek a gyülekezetbe. De ezt úgy szeretem látni. Amikor ilyen történik, így megváltoztatja valakinek az életét Isten, hogy onnan a mélységből onnan emeli ki, és bevezeti egy gyülekezetbe, és adja a gyülekezetnek azt az embert. Imádkozhatunk ezért, mert ő adja. Nem mi produkáljuk. Ez a gyülekezet természetesen fontosnak tartotta Isten igéjét, és amelyik gyülekezet fontosnak tartja, mert próbál engedelmeskedni, jöhet ez a fajta áldás, hogy adja. De Isten adja. Ő az, aki ezt kész tenni, ezt kész végezni, ezt kész adni a gyülekezetnek. Aztán ad még mást is. Az Úr Jézus Krisztus. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a Földön laknak. Megtartottad, akkor én adom az én megtartásomat. Milyen jó ezt tudni, hogy Isten megtart téged. Bármilyen. Szokták mondani azt az emberek, hogy olyan jó lenne úgy meghalni, hogy lefesszek este, azt az reggel már nem kelek fel. Vagy úgy meghalni, hogy egyszer csak összerogyok, az vége. Hát ezt nem lehet garantálni, hogy így halunk meg. De azt tudja garantálni Jézus, hogy bármi jön, betegség, bármi nehézség az életedben, ő abban megtart. Ezt ő tudja garantálni. Bármiben, úgyhogy ne aggódjál a halálod felől, ne aggódjál, hogy hogyan meg miként, hanem higgy abban, hogy bármilyen téged megtart a megtartó Krisztus. Legyen fontos, hogy mi is tartsuk meg az ő igéjét, de tapasztaljuk meg nap mint nap azt, hogy ő hűséges hozzánk, és a problémák közepette, a gondok közepette, ő tartja meg életünket. Sőt, a sátán kísértéseiben is ő tart meg téged. Megtart téged az örök életre. Nekünk egy ilyen Istenünk van. Ilyen megtartó, hatalmas Istenünk, aki a megtartását adja az övéinek. És aztán azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, a 12. versben olvashatjuk, aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Hát ez nagyon sokat jelentett a filadelfiaiaknak, mert ez a város, ez folyamatosan a földrengés tépázta meg, nagyon egy olyan helyen feküdt, ahol sok földrengés sújtotta, és a legnagyobb földrengés Krisztus után 17-ben volt, és ez a földrengés hosszadalmas földrengés volt. Futottak kifele a város lakói a városból, a földrengésben, és sátrat vertek a városon kívül, és várták már, hogy mikor hagyja már abba ezt a földrengést, ez a terület, hogy vissza tudjanak majd menni a városokba. Hát hosszan kellett várakozniuk, mire visszaköltözhettek. És azt mondja Jézus nekik, hogy na mennyből nem kell, mert oszloppá teszlek. Olyan oszloppá, ami nem mozog, amely nem dől ki, amely ott marad, örökkön örökké. És kibír mindent. Ilyen oszlop leszel. Mert az oszlopok sokszor megmaradtak. Az erős oszlopok. De az, ami nem olyan volt, az összedőlt, de az oszlopok azt látták, hogy az úgy nem maradt sok esetben. Vagy ott leltek hajlékra, vagy védelemre sok esetben. És fontos volt számukra az oszlop ezeknek az embereknek. És azt mondja Jézus, hogy hát ti lesznek azok ott a népben. Ilyen erősek, ilyen szilárdak, ilyen biztosak. De jó, hogy ezt is Jézus tudja garantálni az övéinek, akik győznek, hogy oszloppá teszi őket. Ott lesznek a mennyben szilárd alapként. Lásd meg tehát, meg lássuk meg lássam meg gyengeségemet, hogy szükségem van Krisztus erejére, hogy megtartsam az igét. Azt a kis kevés erőnket meg összpontosítsuk Isten igéjére, az ő igéjének megtartására, és jön a mennyei erő, árad onnan felülről, hogy tudjuk teljesíteni mindazt, amit elénk adott a mindenható Isten. És megtapasztaljuk, hogy sok mindent ad még emellett, nyitott ajtót, lehetőségeket az evangélium hirdetésére, embereket, amikor kihasználjuk ezt a lehetőséget, emberek térhetnek meg, és ezt is Jézus adja, és adja az ő megtartását, az ő erejét is, aki megtart bennünket az örök életre. Amen.
Amen.
Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te szeretsz bennünket, és Te nyitott ajtót adsz minden ember elé, hogy bemehessen a menny dicsőségébe. De ennek az ajtónak van kulcsa. És egyszer, ha valaki nem lép be, nem fogadja el a Te kegyelmedet, akkor bezáródik. Tudjuk azt a téves tanítást ebben a világban, Urunk, hogy többen híreztelik, hogy mindenki üdvözül, és mindenki a mennybe jut. De akkor miért lenne ajtó a menny ajtaján, vagy kapuján? Miért lenne zár? Miért lenne kulcs nálad? Azt az értéket, ami ott a mennyben van, őrizni kell. És oda csak a szent és igaz léphet be. És tudjuk, hogy magunktól nem léphetünk be oda. Ezért áldunk téged, Úr Jézus, hogy te eljöttél szent és igazként, és szent és igaz maradtál, annak ellenére, hogy kísértett a sátán, nem buktál el, sőt, az összes bűnünket magadra vetted, hogy mindazok, akik hisznek benned, szentekké és igazakká válhassanak. Hogy megtisztítsd őket minden bűntől. És köszönjük, hogy az életünkben ezt megtapasztalhatjuk. Hozhatjuk minden nap eléd, ami bemoszkolt lelkünket, bűnünket, és ezen a mai napon is követtünk el bűnöket, vétkeket. Hozzuk is eléd, Urunk. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, hogy vétkeztünk. Tisztíts meg bennünket. És Urunk, segíts abban, hogy másokat is tudjunk hívni, hogy be tudjanak majd lépni, hogy megismerjenek téged. Hogy ne csak azt lássák, hogy te szeretel bennünket, hanem vegyék észre azt is, hogy őket is szereted. Könyörgünk így a pénteki alkalmunkért is, evangelizációnkért is. Áld meg gazdagon, hadd hirdetessék az evangélium. Jöjjenek el vágyakozó szívű emberek, támasz vágyat emberek szívébe, hogy eljöhessenek. És én is meg őket, mert te tudod adni az embereket ennek a gyülekezetnek. Köszönjük, hogy te adtad, köszönjük, hogy te adtál megtérőket, és itt lehetünk egymásnak ajándékként. Kérünk, Urunk, viszont téged, Urunk, adj továbbra is embereket, hogy növekedjen a te országodnak tagjai száma, növekedjen és erősödjen a te néped ebben a városban, imádkozunk ezért te hozzád. És köszönjük, Urunk, hogy annyi mindent adsz még számunkra, lehetőségeket, hogy hirdessük az evangéliumot. Bocsáss meg, amikor elmulasztunk belépni ezen az ajtón, amikor kihagyjuk a lehetőségeket, bátortalanok vagyunk, vagy később fedezzük föl, hogy nyitva volt ez a lehetőség, adj bátorságot nekünk, hogy be tudjunk lépni, meg tudjuk látni. És köszönjük, hogy te adod a megtartásodat is, mert oly erős vagy, hogy meg tudsz tartani bennünket a kísértések közepette, meg tudsz tartani bennünket a nehézségben, és meg tudsz tartani bennünket az örök életre. Köszönjük, hogy a te kezedből senki ki nem mozdíthat, senki ki nem ragadhat, mert erős a te megtartó jobbod. Magasztalunk ezért, Urunk, áldunk téged, és köszönjük, hogy a menny felé haladhatunk. Add, Urunk, hogy minél többen bemehessenek majd ott a menny kapujánál, a nyitott ajtón. Hallgass meg kérésünket, áld meg továbbra életünket Jézus nevében. Amen.
Amen.